Szeptember 10-e van, 1999. Az 5. és 6. óra. Ez nem lesz hangosan. Hányan vannak itt először? Vannak itt első látogatók?
You know what? I'm gonna move. We're gonna move this down a little, okay? Yeah. Give us more space with the microphone. Okay. Wow. Praise the Lord.
Rendben, dicsérjük az Urat, ez a régió. De nem hallják semmit. Inkább imádkozzunk együtt. Atyám, felmagasztaljuk Krisztus nevét ma este, mint a mi megváltónkkal, és nagyszerű barátunkkal, és az élő Istent. Köszönjük, hogy megmutattad magad az életünkben. Köszönjük, hogy elhoztál minket ide ma este. Imádkozunk, hogy szólj a szívünkhöz a házasság témájáról. Adj bölcsességet, és vezess minket Krisztus Jézus nevében. Imádkozunk a pásztorunkért, és imádkozunk, hogy kent fel az ő napját ma. Dr. Stevens és az egész szolgálatot Baltimore-ban. Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Múlt órát ott fejeztük be, hogy a reménytelenségről beszéltünk. Rendszerint az emberek nem mennek el házassági tanácsadásra, addig, amíg nem reménytelen az ügy. Rendszerint az történik, hogy próbálkoznak, és annyira nem működik a dolog, hogy végül, mikor már reménytelen, akkor elmennek egy házassági tanácsadóhoz. Én javaslom azt, hogy üljetek össze más házaspárokkal, és beszéljetek a házasságról. Nem arról, hogy kell házakat építeni, meg milyen autót szeretnétek, hanem beszélhetnétek néha a házasságról. Persze ezt csak egy ilyen bizalmas baráttal akarjátok csinálni. Mert tudom, hogy ami a házaink fala mögött történik, az nagyon is magánjellegű információ. De nem tabu téma. Arról beszélni, hogy hogyan kapcsolódtok egymáshoz. Mert amint a házasság folytatódik, azok a csodálatos dolgok, amiket tényleg szerettetek egymásban, azokat könnyen bárnyékolhatja az a dolog, amit nem szerettek egymásban. És ez így fölkúszik mögötted, amíg végül valaki azt nem mondja, nem szeretlek már. Attila, nagy baj van már. Én nagyon szeretlek. Mondtuk, hogy az ok.
Introduction,
you mean? Prohibiting or forbidding something or
prohibition. Anyway, the reason that you can't carry your clothes is because nakedness is illegal in most countries.
Azok, amiért nem szaggathatod meg a ruhádat, az azért van, mert a meztelenség nem törvényes a legtöbb országban, de... Nem, emlékeztek múlt órán, az ószövetségi papok megszaggatták a ruháikat egy kifejezéseként annak, hogy milyen nagy szégyen érte őket, vagy milyen nagy szomorúság, hogy ez a helyzet annyira elfajult, hogy valaminek történnie kellett. Csak a főpapnak volt meg joga megtenni ezt, és csak is az Isten káromlás hallatán, de semmilyen más katasztrófa miatt nem, vagy személyes küzdelmek miatt sem. Áron fiai meghaltak, és azt mondták nekik, hogy nehogy, azt mondta Mózes Áronnak, hogy nehogy megszaggassa a ruháját 3 Mózes 10:6-ban. Ennek az az oka, hogy a papnak megvolt a joga arra, hogy a szentek szentjébe menjen Isten jelenlétébe. És minket is papoknak hívnak. És ezért egy hívő, hívőnek nincs oka arra, hogy megszaggassa a ruháit, ami az ő Isten előtt való igazságáról szól. Úgyhogy mit jelent ez számunkra egy házasságban? Nagyon jó kérdés volt. Azt jelenti, hogy Zsidók 4:16 menetelünk van. Menetelünk van Istenhez. Lehet, hogy a férjeknek nincs menetelük a feleségükhöz. Lehet, hogy a dolgok nem fognak javulni, de meneteletek van Istenhez. És ezt nevezzük Isten kegyelmének. Zsidók 4:16, van egy trón, a kegyelem királyi széke. És mivel papok lettünk, 1 Péter 2:5-ben és Jelenések 1:6-ban, van egy választásunk. Vagy elkeseredünk reménytelenségben az ismételt bizonyíték miatt, hogy miért is reménytelen ez a helyzet, és az idő alatt ilyen okokat gyűjtünk, hogy miért. Hogy ez az egyensúly egy bizonyos ponton átbillen és reménytelenné válik a helyzet. Be tudom bizonyítani, hogy reménytelen. 8 pont van itt, ami kifejezetten meg tud győzni bárkit, aki a házasságomra tekint, hogy miért reménytelen. De ez eltekint, az ilyen szemlélet eltekint Isten valóságának, Isten jelenlétének valóságától, és attól a lehetőségtől, hogy kegyelmet fogadhatunk el Istentől a helyzetünkre. Tehát kegyelmet kaphatok, és Pál ezt tette 2 Korintus 12:9-ben. Kegyelmet kapott. Mondta, hogy Isten, változtass meg a helyzetet, Isten, változtass meg a helyzetet, Isten, változtass már meg a helyzetet. És Isten egy hatalmas felkiáltó jelet tett. Azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. A reménytelenségre a megoldás az nem a partner. Hanem a reménytelenségre a megoldás az az élő kapcsolat a mindenható Istennel. Annyira csodálatos ezt látni. Larry Crabb azt mondta,
Paul Peter?
hogy a bíró a ítélő pad vagy ítélő széke mögül jön, de úgy mutatja meg magát, mint szerető atya. Így kell Istent is látnom. Így kell. Mert ha nem, hogyha nem szerető atyaként látom, akkor Róma 11:6. Hogyha nem kegyelem, akkor cselekedetekben vagyok azonnal. Galácia 5:4.
If I seek to be justified by works, I have immediately fallen from grace.
Hogyha cselekedetek által próbálok megigazulni, akkor már elszakadtam a kegyelemtől. Elfelejtettem valamit. És ez az, hogy bűnös vagyok. És én is reménytelen vagyok. Jézus Krisztus nélkül. Nem csak a házasságom reménytelen. Nem a munkám reménytelen. Hanem én személy szerint reménytelen vagyok. De Isten megmentett engem. És adott nekem egy utat, hogy az ő jelenlétében mehessek. És soha nem fog elutasítani egy gyermekét sem, aki az ő jelenlétébe akar menni. Ez a megoldás a reménytelenségre. Nem lehet egy ezt és ezt tedd lista. Ó, nem beszél velem? Akkor próbáld meg ezt. Öltöz máshogy. Nem romantikus. Hát akkor próbáld meg elmondani neki, hogy mit szeretnél azért, hogy... És akkor lehet, hogy ilyen meleg, bizsergető érzéseket fogsz kapni, amik azt mondják neked, hogy szerelmes vagy. És akkor azt mondanád, hogy ó, javulnak a dolgok a kapcsolatunkban. De miután megpróbáltad azt, 10 évig, nem akarod megint azt hallani, hogy mi az a 10 pontos lista, amit tenned kell. Még akkor is, hogyha Biblia versek vannak mellérva. Nem, nincs remény, de van egy trón. És ez, amire szükségünk van. Amikor a lelked azt kiáltja, hogy reménytelenség, emlékezz arra, hogy sír, vagy kiált Krisztusért. És ez az evangélium reménysége. Az, hogy Krisztus bennem van. Krisztus bennem. Az evangélium reménysége Krisztus bennem. Az evangélium reménysége. Lapozzunk a Bibliánkban. Én ismerem a Bibliámat. 1 Péter 1-hez. Nem tudom, miért beszélünk mindig a megpróbáltatásokról a házassági tanácsadás során. De rendszerint az emberek nem azért járnak házassági tanácsadásra, hogy a csodálatos házas életükről tegyenek bizonyságot. Egyetlen egy házas ember sem volt, aki tanácsot kért tőlem, mert szeretnék leírni nekem az örömét és a békességét a kapcsolatuknak. Ez házassági és családi tanácsadás óra, tehát erre készítve. Azért, mert olyan házasságokkal és családokkal fogunk foglalkozni, amelyeknek szükségük van tanácsadásra. És rendszerint ez megmutatkozik az olyan emberek által, akik teljesen reménytelenek. És újra bátorítanék mindenkit itt, hogy mondjuk olyan emberek, akiknek szintén tinédzsereik vannak, beszéljenek arról, hogy hogyan kell tinédzsereket felnevelni. Jó dolog. Rájössz, hogy tényleg tudtok egymásnak is segíteni. És minden család nagyon egyedi, és nincs egy könyv sem, ami minden családot leír, de Krisztussal járunk. 1 Péter 1-ben nagyon óvatosnak kellene, mert itt a feleségem. Múlt héten mondhattam mindenfélét, mert nem volt itt, de most vigyázni kell. Vigyázni kell, milyen példákat adok. A legrosszabb, mikor hazaérsz. Köszi, Frank. Hatodik versben. Hihetetlenül kell örvendeznünk. Mifelől? Az ötödik vers azt mondja, azért, mert a házasságotok tökéletes állapotban van. Mert a gyermekeitek dicsérnek benneteket minden nap. Mert az életetek gond nélküli. Mert a barátnőd még mindig a barátod. Nem. Hanem azért, mert Isten hatalma őriz minket. Az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen. Hihetetlenül örülnünk kell ennek. Igen. Öröm. Amiatt, amit Isten tett, értem. És most, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Rendben. Ez tanács egy reménytelen házasságra. Ki mondja, hogy reménytelen? Krisztus mondta neked, hogy reménytelen? Az emberek jönnek, és ez egy apró lista. 15 év, és akkor összegyűjthetsz egy jó hosszú listát. És mind a két irányba megy a dolog. Hosszú a lista, és szélesedik is. Az egyik, hogy mi történik, a szélesség pedig az, hogy milyen gyakran történik. De ki mondja, hogy reménytelen? Ki mondja? Krisztus? Nem. Hanem a saját testem. Igen. Test. Földi. Mely földi vágyakkal van tele a megelégedésre. Földi vágyak a megelégedésre, bármi is legyen ez. Bármi is legyen ez. Reménytelen. Mert az én személyes vágyam a megelégülésre nem lesz kielégítve. Olyan régóta, hogy reménytelen, hogy valaha is megelégedjek ebben a kapcsolatban. Nem ezért kezdődött a kapcsolat. Hanem az élő Isten jelenléte miatt. Ez a cél. Nézzük meg itt. Azért, hogy a ti kipróbált hitetek megpróbáltasson. Ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál. Tehát, hogy a kipróbált hitetek, a kipróbált hitetek dicsérete, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. ígéret, ígéret.
That's verse 6.
Ez a hatodik vers.
Then verse 7.
Aztán a hetedik vers, a próba, bármi is legyen az, és aztán a hetedik vers végén újra ott van Krisztus kijelentve, ez volt a kezdeti ígéret. Mit mond ez nekünk? Hogy a próbának nincs hatása a valóságra. Ez csak a tűz itt.
Tűz.
Hogy a hitemet próbáljam. Ami megmutatkozik Isten dicsőségére. Amikor Krisztus jön. Lehet, hogy van fájdalom, lehet, hogy van szomorúság, de nincs reménytelenség. Ez egy egyenlet. Bármilyen problémára, nem csak a házassági gondokra, hanem bármilyenre. Más szavakkal, a próba nem a bevégzett, a befejezett munka, nem a végtermék. Nem ez a cél. Nem állandó. Hanem azért van, hogy valamit megmutasson. És 5 Mózes 8.3-ban azért van, hogy megmutassa, hogy mik is valójában az alapjaink. Jó, hogyha erősek vagyunk Isten kegyelmében. És Lukács 6.48-ban látjuk ezt az elképzelést. Hogy az ember kiássa a köveket, kiássa a köveket, és aztán a kövekre építi a házát. És ahelyett, hogy kincsekért kutatna, kincseket ásna, a válás, vagy a reménytelenségben való élet, és utána beszélünk majd az elkötelezettségről, tehát ehelyett egy alapot találok, és ez a kegyelem alapja. Az életemet erre kell építenem. Isten megtart engem örökre az ő igéjének hatalma által, és ez egy szilárd valóságként áll. Zsidók 6-ban mondtuk, 14. versben, vagy 16-ban, hogy a mi lelkünk horgonya. A horgony lent van, és a hajó fönt. A hajó az, ahol fúj a szél. A hajó az, ahol a hullámok hánynak. És a hajó az, ahol nagyon sok gondot látunk. De a horgony az lent van a fenéken. És valami szilárdba kapaszkodik. És ez a mi reményünk, ami reményünk Jézus Krisztusba kapaszkodik. Nélküle a reménységem, még akkor is, hogyha a legjobb oldalát nézzük, a pozitív gondolkodás eredménye. Vagy az, vagy a mind controlé, agykontrollé. A házasságom jobb lesz, a házasságom jobb lesz, a házasságom jobb lesz, a házasságom jobb lesz, a házasságom. Doktor, mennyi ideig mondogassam ezt? Addig, amíg meg nem javul a házasságom, megjavul a házasságom, megjavul a házasságom, megjavul, és végül megőszültél, és semmi nem változó, és rájössz, hogy nem akarod elmondani ezt még egyszer. a képen, a hűtőszekrényen ott volt a feleségem meg én. Együtt voltunk, öleltük egymást. És láttam, hogy minden nap elképzeltem ezt minden nap. Mikor a fényképen voltam, akkor még hajam is volt. Most meg megőszültem, és nézd meg a feleségem. Vén. És semmi nem történt. Kidobom azt a képet. És megyek. Találok egy olyan feleséget, aki szeret engem. De Krisztus most kezdi, és az örökké valóságban végzi, és nincs zavarás, vagy megszakítás. A házasság nem a meghatározó faktor, hanem Isten ígéretei az a Isten kegyelme, ami utat biztosít nekünk az ő jelenlétébe. És megadja nekünk a képességet a Szent Szellemen keresztül arra, hogy a külső ember ugyan megromoljon, de a belső ember napról napra megújuljon. Tehát ezek a megpróbáltatások arra ösztönöznek, hogy a kegyelemért ássunk. Hogyha reménytelenség van, akkor az azért van, mert az emberek nem ismerik Isten kegyelmét. Lehetetlen Isten jelenlétébe lépni, és látni magam úgy, ahogy vagyok valójában Isten jelenlétében. Lehetetlen. Tehát ha Isten jelenlétébe lépek, és úgy látom magam, amint igazán vagyok előtt, akkor lehetetlen, hogy ez reménytelenséget eredményezzen, vagy reménytelenek lássam ettől a helyzetemet. Krisztus megváltott engem, megváltoztatott, megdicsőített már. Ez örök. Ott állok a jelenlétében, nem lát bennem bűnt. Az ő olyan tiszta vagyok, mint a hó előtte. Szeret, törődik velem. És ez örök. Ez a valóság. És most zsupsz, beleesek a helyzetembe. Reménytelen leszek csak azért, mert a feleségemnek épp rossz évtizede van. Nem rossz napról beszélünk. És hirtelen az egész kép darabokra törik, és nincs semmi reményünk. Figyeljetek, a házasság célja nem az a meleg, bizsergető érzés az ellenkező nembeli két ember között, hanem azért van, hogy megmutassa Krisztust. És mi sem jobb módja annak, hogy megmutassuk Krisztust, mint hogy reményünk legyen egy olyan helyzetben, amikor nincs remény. Azt hiszem, hogy erről szól Róma 4. Isten hagyta, hogy Ábrahám holt legyen, meg a felesége is, mielőtt ő létrehozta volna az ígéretet. Azt hiszem, hogy így volt. Tehát reménytelen volt a helyzet. Igen, ott vannak a listák, de most már elég messzire jutottunk. Most már lehetetlen. Az én saját számítgatásom szerint. És a kultúrám számítgatása szerint is. Néhány nő úgy gondolok, hogy 40 éves vagyok, na kész, vége, egyedülálló vagyok, ennyi, most már lehetetlen. Lehetetlen, kész. Lehetetlen, kész, vége, becsapódott az ajtó. Ki akar valamit, ami ilyen régi? Lehetetlen. De ki mondta ezt? Biztos, hogy ez a gondolat nem abból jött, hogy Isten jelenlétével voltál közösségben. Nos, tehát egyenesen tovább haladva, ez az alap, ugye? Most tovább haladunk a következő pontra, és hogyha elolvastátok a könyveteket, amit a tanárotok kért, hogy olvassatok el, ha rossz kisfiúk és kislányok vagytok, akkor fogalma sincs, hogy miről beszélek, és azt jelenti, hogy mindez az én agyamból jön. És köszönöm, hogy ennyire megtisztelsz, de hát nem. És valaki, aki elolvasta a könyvet, már tudja ezt. Hogyha nem tetszik az óra, nem az én hibám. És ha tetszik, akkor szomorúan, de ez sem az én hibám. Ezeket az ötleteket Larry Crabb Egybeszerkesztve című könyvéből szedem. Elnézést. Tehát a kettes számú építőkő. Tudja, hogy mi az? Odaszánás vagy elkötelezettség. Majd váltogatva fordítom. Jó? Odaszánásnak mondja a könyv?
Why doesn't commitment go first?
Én inkább azt mondom, hogy elkötelezettség. Jó, miért nem az az első? Mert Isten nem azt kéri, hogy kegyelem nélkül kötelezd el magad. Isten nem azt kéri, hogy kibírd, vagy hosszan tűrj, anélkül, hogy adna neked egy alapot, egy biztos alapot. Tehát az elkötelezettség a következő. Amikor végül megértjük Isten kegyelmét, mikor megértjük végre, és biztossá válunk Isten kegyelmében, hogy az tényleg valójában elegendő, akkor készen állok arra, hogy megtegyem a következő lépést, ami az elkötelezettség. És cselekedhetünk a mi reményünk erejében és az alapján. A feleségem mindig azt mondta, hogy a házasságot ki kell dolgozni. Hogyha elhanyagolsz egy házasságot, hogyha vannak olyan dolgok, amik zavarnak nap után, és ezeket elhanyagolod, akkor szörnyetegekké válnak, amelyek fölzabálhatják az egész kapcsolatotokat. A házasságot nem lehet elhanyagolni, hanem munkálkodni kell rajta. És az elkötelezettség vagy odaszánás, ez nagyon nagy segítség ebben. Ezt a kijelentést teszi. Hogyha mélyen hisszük, én nem pontosan értem ezt, hogy mélyen hisszük, de ha mélyen hiszünk, abban, hogy az Úr képes miértünk munkálkodni minden helyzetben, akkor semmilyen házassági probléma nem fog minket arra ösztönözni, hogy fontolgassuk a válást, vagy pedig a visszahúzódást. Van egy bizodalmunk, hogy Isten cselekszik annak érdekében, hogy elérje a tervét. Mi meggyökereztünk az ő kegyelmében, és aztán ezen erre alapozva tényleg igazán az ő útján akarunk haladni. És ez az odaszánás, vagy elkötelezettség. És erről fogunk beszélni. Innen, ez az, amit ebből kiszedtem. Azt, hogy igen, Isten akaratát akarom tenni. A főnökömnek ez volt a filozófiája. Nem csinálok semmit, amit nem akarok. Nem csinálok semmit, amit nem akarok. Szeretsz munkába járni minden nap? Nem, nem azt mondtam, hogy nem csinálok semmit, ami nem tetszik nekem, vagy nem szeretem csinálni, hanem azt mondtam, hogy nem csinálok semmit, amit nem akarok csinálni. Így hát járok dolgozni, mert akarom, hogy legyen elég pénzem ahhoz, hogy kifizessem a lakbérem, mert akarok tizedet fizetni a csodálatos helyi gyülekezetemben, akarok képes lenni segíteni embereknek, úgyhogy akarok munkába menni. Akarom ezt tenni. Még akkor is, hogy lehet, hogy nem olyan kellemes a munka végzése maga. És ez egy helytelen filozófia, hogy azért akarnék valamit tenni, mert kellemes az. Ez egy éretlen filozófia. Hogy ezért akarom csinálni, mert ez kellemes számomra. Pál, akarod prédikálni az evangéliumot? És azt mondja Pál, hogy hát két lehetőségem volt ebben a dologban. Vagy csinálhatom hajlandóan, vagy pedig kötelességből csinálhatom. De jaj nekem, ha nem teszem. És ez igaz a házasságra. Csinálhatod. Csinálhatod hajlandó módon, és nem arról beszélek, hogy megházasodni, hanem hogy házasnak maradni. Attilának nem volt választása aznap, hogy hát, hogy vagy hajlandóan csinálom ezt, vagy pedig azért, mert kényszerítenek. De jaj, nekem, ha nem csinálom. Nem így van ez, amikor megházasodsz, de amikor már házas vagy, akkor aztán elkötelezhetem magam a házasságomnak szándékosan, tehát hajlandóan, vagy pedig azért, mert most már kénytelen vagyok. De jaj nekem, hogyha elmegyek, elhagyom Isten akaratát. Tehát ez egy csodálatos dolog. 1 János 5:3. Isten parancsolatai nem 1 János 5:3. Nem nehezek. Mit jelent ez? Valaki, aki szerelmes Istenben, aki ismeri az ő kegyelmét, az az ember azt mondja, Uram, mondd el, hogy merre menjek. Szükségem van arra, hogy elmondd, mert tönkreteszem magam. Becsapom magam. Elkeserítem magam. Csak elveszett ember vagyok. De tudom, hogy szeretsz engem. Tudom, hogy készítettél egy utat számomra, voltam a jelenlétedben, van egy alapom. Mondd el nekem, hogy mi az akaratod. És azt fogja mondani, hogy akarom, hogy a házasságodban maradj. És mondja, tényleg? És az elmédben azonnal fölmerül ez a kép a bevezetőről. Ja, mint egy indián törzsbe avatnak be, ahol mind a két oldalon vannak emberek, és vannak ilyen botok náluk, és a másik oldalon is, és az a célod, és az Úr csak azt mondta neked, fuss át rajtuk. És arra gondolsz, ja Istenem, halálra vernek. Itt van az első csoport. Azokon már átfutottál, és össze vagy zagyválva. Sebek vannak rajtad, meg sérülések, 10 évnyi házasság miatt. És Uram, mit akarsz, mit tegyek? Maradj a házasságodban. És visszanézel, és aztán előre nézel, és így is el. És azt mond, Uram, lehetséges ez? És ő azt fogja mondani neked, nem feltétlenül ez a helyes kép. Emlékezz Pálra és Sílásra. Sebek voltak a hátukon mindenhol, börtönben voltak, énekeltek, és imádkoztak a börtönben. Ez az élő Istennel való közösség. És ez az ok, arra, hogy képesek vagyunk elkötelezni magunkat. És annyira csodálatos, amikor átmentél a tűzön, és a tűz, nem a tűzoltón vagy, bocsánat, hanem a másik oldalon vagy, és még mindig együtt vagytok. És egymásra néztek, és azt mondjátok, hogy egyre erősebbé válik a dolog, mert 80 évesek leszünk egy nap. Még akkor is, hogyha megkívánok egy másik nőt, akkor se tehetek semmit már akkor.
I mean, we are going to be 80 years old and gone through all of our lives.
80 évesek leszünk, leéltük az életünket. És mindez az ifjú bohó probléma, amin keresztül mentünk. És most meg barátok vagyunk a hátralevő évekre. És a apám halálos ágyán azt mondta az anyámnak, jobban szeretlek téged ma, mint ahogy az egész életemben szerettelek. Pedig készpokol volt az életük. És a pásztor Brian volt a pokol tüze. Borzalmas ideik voltak. Az édesanyám, hát az apám azt mondta az anyámnak, Linda, ennek itt mennie kell. Egy különleges iskolába vagy helyre kell mennie. Mert problémát jelent a társaságra és a társadalomra és a családunkra. El kell küldenünk. És az anyám azt mondta, Ernie? Ha kirugod, akkor elválok tőle. Hát nem ez volt a helyes dolog. Persze nem ezt kell mondani, és nem is ez van az óránk anyagában. De hála Istennek, hogy bevált. Hogy együtt maradtak. Bár azt mondta neki az apám, rendben, maradhat az a dolog, de nem hozzám tartozik többé. Elég nehéz ideik voltak. De a halálos ágyán jobban szeretlek most, mint valaha. Hála Istennek az elkötelezettséget. Mert ezt hozza létre az elkötelezettség. Ez az elkötelezettség öröme. Hogy Istennek van egy célja, és ez jó, és a kegyelem miatt bízni fogok benne. Meg kell fordulni? Nagyon jó példát ad itt arról, hogy milyen lenne, hogyha elköteleznénk magunkat.
Bocsánat.
Kegyelem nélkül. Hogyha Isten csak azt mondja, hogy maradj a házasságodban, bűzleni fog, de maradj benne. Azok, akik ifjú házasok, mi azt mondjuk, pásztorra nem hozzám beszélsz. Örülök, hogy ez az eset forog fönn. Igazából senkihez nem beszélek, mert a tanácsadásról tanulunk most. Ez nem egy tanácsadó ülés, hanem egy tanuljuk, hogy hogyan kell tanácsot adni valaki másnak. Hogy valaki máson segíthessünk. Ennek semmi köze bármelyikünkhöz, egyikünkhöz sincs semmi köze, így kell mondani, ugye? Úgyhogy kérlek, ne érezzétek úgy, hogy bárkihez beszélek itt. Mármint, hogy... Tehát, hogy specifikusan valakihez. Így gondolkodnánk akkor. Azt mondja, hogy miért válaszolunk néha a bibliai útmutatásokra egy ilyen ellenkező hozzáállással, hogy a kötelességünket kell pedig teljesítenünk. Úgy válaszolunk néha, mint az a fiatal becserkészett újonc, aki a, ez nem tudom, századosnak vagy őrmesternek a parancsára, hogy szálljon ki az ágyból, és csináljon 50 fekvőtámaszt. Miért nincs egy ilyen warm? Miért nincs egy ilyen nincs egy ilyen meleg, várakozó, vagy ilyen bizalmas várakozás? Árakozás. Ez a szó. Szeretem ezt a szót. 62. Zsoltár azt mondja, hogy várakozásunk van az Úrtól. Még akkor is. Hogyha egy kicsit ugye az ösvényünk egy kicsit meredek és göcsörtös. Hogyha az Úr azt mondja, hogy menj arra, akkor miért várom a pusztulást? És soha nem lesz semmi jó az életemben. Soha nem lesz egy férjem, soha nem lesz egy családom, soha nem lesz karácsonyom gyerekekkel, nem lesznek unokáim. Egyedül leszek. Milyen gyönyörű képed van az Úrról. Milyen nagyszerű várakozás. Az Úr jó, nem? Van valami baj. Ennek az embernek az elképzelésével, Isten jelleméről. És rendszerint ezek az elképzelések bűntudatból, meg ilyen méltatlan, tehát úgy érzi az ember, hogy nem méltó, és ezekből az érzésekből jönnek. Lehet, hogy pont ezért néz egy férfi erre a nőre, és azt mondja, hogy Istenem, ez egy kész ideg roncs. Hogyha egyedülálló vagy, hogyha egyedülállónak és elkeseredetnek nézel ki, az nem egy attraktív vagy vonzó kinézet. Hogy jaj, valaki majd megsajnál, megszáll és feleségül vesz. Azt próbálja mondani, hogy pásztor, hogy ez nem mindig válik be. No. Attila nem nice guy, nem. Nem baj. Elviselem. Beszél arról is, Larikap, hogy a krep, hogy a missziós mezőre menjünk. A régi bűnös természetünk a jót rossznak látja, a rosszat jónak. Bármi, ami szenvedésnek tűnik, az rossz. Az elkötelezettség életem hátra levő részén mi lehetne ennél borzalmasabb? Persze, hogy el tudnám magam kötelezni a Romeo és Julia képnek, vagy a fehér herceg, nem, a hercegnek a fehér lovon, vagy a Lady Guinevere-nek, de hát ennek persze, hogy el tudom kötelezni magam, semmi gond. És rendszerint, amikor az emberek azt mondják, hogy igen, akkor ennek kötelezik el magukat. Amíg a halál el nem válasz. A ma öröme. A ma szenvedélye. Míg a halál el nem választ. Két éve később, sőt, 6 hónapon belül a házasságok 25%-ának már vége.
Wow.
És a házasság 50%-a válással végződik. Úgyhogy valami történt, míg a halál el nem választ résszel. Igen, mi történt vele? Az történt, hogy a míg a halál el nem választ részt egy bizonyos elképzeléshez kapcsolódott. De az az elképzelés többé nem igaz. Ezért hát elválasztjuk egymást. De a régi bűnös természet nem uralhatja a házasságot. Hogyha csak úgy tudjuk tiszteletben tartani azt az elkötelezettségünket, hogy férfeleség vagyunk, hogy ilyen vonakodva alávetjük magunkat, vagy pedig azért vagy úgy egyezünk bele, hogy közben a fogunkat csikorgatjuk, akkor egyáltalán nem tartjuk tiszteletben az elkötelezettségünket. Ez jó. Ez 1 Korintus 9:27. Hogyha hajlandóan csinálom, akkor jutalmat kapok. De hogyha kötelességből, akkor ez a törvény. Csak egy törvény, hogy ezt kell tenned. 1 Péter 5:2 pásztoroknak szól ez a vers. És azt mondod, hogy mi köze a pásztorolásnak a házassághoz. 1 Timóteus 3-ban és Titus 1-ben azt mondja az írás, hogyha képes vagy a házad fölött uralkodni, rendet tartani benne, akkor képes vagy a gyülekezetben is. Tehát a pásztor hozzáállása a gyülekezet felé olyannak kell legyen, mint a férj hozzáállásának a családja felé. És azt mondja, hogy egy pásztor lennél, nem szorongatásból és nem erőszak miatt, hanem hajlandóan. És nem a veszteségek vagy a nyereségek motiválnak. Hogy hajlandó legyek, de ne a veszteség vagy a nyereség motiváljon. Másszóval más a motivációnk, és a motivációnk nem a tárgyban van, hanem az alanyban. Én az alany szeretek. Én az alany maradok. Én az alany tiszteletben tartok. Nem a tárgy miatt, hanem Krisztus miatt. Mert a Mesterrel voltam. És azért, mert az ő akaratát akarom tenni. Akarom. Akarom. Mindent megteszek, mert meg akarom. És ez az életünk minden területére igaz. A léleknyerésre, arra, hogy megbocsássunk embereknek, és hogy elfelejtsünk dolgokat. Az életünk minden területére, nézőpontjára. Megyek, mert menni akarok. Tényleg akarsz? Na gyerünk, légy őszinte! Légy őszinte velem! Őszinte vagyok veled. Akarok menni, mert Isten terve. És tudom, hogy ez jó nekem. és nem az szerint ítélem meg, hogy természetileg ez úgy gondolom, hogy nyereség, vagy pedig veszteség lesz-e számomra. Képzeljük el, hogyha valaki egy missziós felhívásra így válaszolna. Rendben, rendben, megcsináltad a munkádat, bűntudatot érzek, elég történetet hallottam ilyen éhező emberekről, meg ilyen pokorra ítélt pogányokról. Megyek, ha kell. Hol kell feliratkoznom? Milyen misszionárius lesz az ilyen? Mormon. Jól van. De mi lesz ebből a hasznom? Vagy hol van ebben a jutalom? Mennyi örömem lesz ebben, és mennyi ideig kell fizetnem az árát? Ez nem Isten szelleme, hanem a mi szellemünk Ádámban. Hé, elmentem kopogtatni, egymás után három ajtónál elutasítottak. Nem megyek többet. És olyan rosszul éreztem magam. Nem megyek többé. Megsebződtem. Nem is tudom, hogy helyre tudok-e állni ebből az érzelmi traumából, ebből a sebekből, az elutasítástól. Egymás után három ajtó egyenesen az arcomba csapódott. Nagyon sok házasság így van. Egymás után három napon át puszíltam meg a feleségemet az arcán. És egymás után három napon át azt a nézést csinálta. Nem bírom elviselni tovább. Akikkel együtt dolgozom, ők kedvelnek engem. Ők kedvelnek. Még a kávémat is elém hozzák. Azt hiszed, hogy a feleségem hoz nekem kávét. Megpusztulom, és el se fogadja. Hát, felejtsük el az egészet. Nem ennek köteleztem el az életemet. Honnan tudtam volna, hogy amikor azt mondtam, hogy még a halál el nem választ, akkor egy bulldozerhez láncoltam az életemet, és a város minden szemetesén átráncolnak, meg minden ilyen tövises bokron, meg kavicsos úton. Hogyha Krisztust látjuk, és az ő irántunk való szeretetét, és időt töltöttünk vele, akkor az elkötelezettségünk egy valós vágyból fakad. De Krisztus vágya ez. Az ő vágya. Azt mondja, Frank, figyelj, kicsit szedd ráncba magad. Most már két gyereked lesz, Atya Úristen. Hány életet akarsz tönkretenni? A gyerekek áldás neked, de a Biblia nem mondja, hogy te is áldás vagy nekik. Larry Crabb három nagyon fontos elvet emel ki. És gyorsan végig megyünk ezen a három pontos listán. Három pont az elkötelezettségre. Arra, hogy Isten jó. Ilyen gügyén egyszerű a dolog. De Isten jó. Mikor? Mindig. Isten mindig jó. Ez az első pont. Hogyha nem hiszem, hogy Isten jó, hogyha nem bízom ebben, akkor nem fogom azt tenni, amit mond. Nem hajlandóan. Lehet, hogy félek tőle, és lehet azt mondja a prédikátor, hogy elveszítetted a megváltásod. Na, akkor azt mondja, oké, rendben, nem válok el. Jó, megcsinálom, megcsinálom. Utálni fogom minden nap, de azért végig szenvedem. Vagy néha szeretni fogom, néha megutálni. Attól függ, hogyan megy a dolog. Isten jó. Jó. Hiszem ezt. Hiszem ezt. Isten jó. A második. Az engedelmesség. Ami Isten jóságának tudatából fakad. Az ember legmélyebb vágya lesz, és nem, tehát az engedelmesség, és nem a kötelesség.
Okay, so that means that obedience,
tehát ez azt jelenti, hogy az engedelmesség vágyból fog fakadni, és nem kötelességből. Tehát vágyból és nem kötelességből. A neje azt mondja. Drágám, kimenj és játszanál a gyerekekkel egy kicsit. A sinek között. Jól van. Jól van. Kicserélnéd a pelenkát is? Nem. Jól van, jól van. De helyett már Krisztussal voltam. Szeretem a gyerekeimet. Nem számít, hogy mi a programom. Fontosak nekem. Tölthetnék időt velük? Persze. Ez az én vágyam. Már rég erre vágytam, még mielőtt a lehetőség elérkezett volna. Az Úr azt kérdezi, pozitív lennél, szerető, törődő, akkor is, mikor a feleséged negatív? Igen, ez a legmélyebb vágyam. Már rég erre vágytam azelőtt, sokkal azelőtt, mielőtt negatív lett volna. Hogyha most csak nem tud, hogyha nem reagálok a testben, amikor megtörténik, akkor minden rendben lesz. Ha csak valami kegyelem folytán nem természetileg reagálok. De ez a mély vágyam. És tudod mit? Amikor negatívan reagálsz a testben, akkor igazán mély vágyad van arra, hogy megbocsássanak neked. Mert nem így akartál reagálni. Drágám, bocsánat. Úgy terveztem, hogy annyira pozitív leszek. És mégis a testben reagáltam, sajnálom. Tényleg, helytelen volt. Az volt a vágyam, hogy feltétlenül nélkül szeresselek. Olyan szemét vagyok. Itt volt egy nagy lehetőségem. Itt van életed legrosszabb napja. Legalábbis ahogy én látom a dolgokat. És elveszítettem a lehetőséget. Arra, hogy feltétlen módon szeresselek téged, sajnálom, de vágyok erre. és ezt hozza létre a Szentek Szentje az életünkbe. És a harmadik pont, hogyha nincs öröm abban, hogy valaki tiszteletben tartsa a házassági elkötelezettséget, az nem az egyik fél hibája. Tehát nem a másik fél hibája, bocsánat, nem számít, hogy mennyire mennyire nem egyetértő az a másik. Hanem arra vezethető vissza az öröm hiánya, hogy Isten jóságának nem vagyunk tudatában. És ez Isten jóságának ismerete, ez Isten jelenléte. Pásztor prédikált egy üzenetet, aminek az volt a cím, hogy Isten jelenlétének gyakorlása. Isten itt van, és ő jó. És ennek tudatában vagyok. Ez a helyzet borzasztó. Ennek is tudatában vagyok. Tudatában vagyok. Ennek ellenére tudatában vagyok Isten jelenlétének, aki jó. És ez a tudat, hogyha nincs jelen, akkor nem fogom megtapasztalni az örömöt és a reményt, ami ebből a kapcsolatból jön az élő Istennel. Mert emlékezz, a kapcsolat az csak mostanra van. Mostanra. Az élő Isten csak most lehet kapcsolatom. És a most van itt a remény, most van itt a hit. Tehát ezek a pontok, amelyeken ez az engedelmesség nyugszik. Ugye a házasságban a fő pont az elkötelezettség. Paula és én beszélgettünk erről múlt évben. Egy különösen nehéz időben. Amin ismét keresztül ment. Állandóan csatározom ezzel, nem könnyű. Én annyira stabil vagyok, és állandóan ezzel kell itt foglalkoznom. Nem igaz. Paula azt mondta, az elkötelezettség az nem egy intim dolog, nem egy bensőséges dolog. Egy nő nem azt akarja hallani. Hey, itt maradok, akármi is legyen. Azt mondtam, hogy itt maradok, és itt maradok. Akár akarok, akár nem. Hát ez nem hoz létre bensőségességet. Isten jelenléte visz el minket a következő lépcsőfokig, ami igenis létrehozza a bensőségességet. Az az, hogy az én vágyam az irántad van. Emiatt az elkötelezettség miatt. Hogy rád vágyakozom. Mert tudom, hogy mi Krisztus vágya. Mert neki, ő is ugyanígy vágyik rám. A férjek azt mondják, hogy ez a csúcs már, amit csinálhatnak, az alap. A fenébe is azt mondtam, maradok, akkor maradok. Figyelj, már férfi vagyok. Én elbírok viselni egy életet, ami tele van szeméttel, nem gond. Gyerünk, üss meg a szavaiddal, maradok. Igazán nem segíti, igaz, hogy igen, végül is marad. Legalább tudom, hogy marad. Menjen a fenébe. De néha azt mondja, hogy most fenyegetsz.
I'm staying no matter what.
maradok akármi is, de azt hittem, hogyha elég rossz leszek, elég hosszú ideig, akkor legalább elmény. Te miért nevelek? Hála Istennek a házasságért. Yeah. Ez egy képe Krisztusnak. És az ő feltétlen szeretetének és elkötelezettségének a drága mennyasszonya felé. És az ő válaszadása és alávetettsége annak a szeretetnek és annak a törődésnek. És ez mélyen a házasság gyökerében van, szívében, lényegében. És soha nem akarjuk, hogy ez a kötelesség szintjére lépjen. Hogyha igen, akkor újra meg kell néznünk Jézus Krisztust magunknak a Szentek Szentjében, ahol ott van Isten jelenléte, és bátorodunk egy örök nézőpontban, abban, hogy kik is vagyunk valójában. Mert a nyomások, a nap nyomásai tényleg sárdobálhatnak arra, hogy kik vagyunk. És beporosodhatunk. De mennünk kell és látnunk kell az Urat. Hagynunk kell, hogy megmossa a lábunkat. És hogy elmondja, hogy mennyire fontosak is vagyunk neki. Akár a legnagyobb hibáját követted el az életednek, akár nem. Körülbelül 11 évvel ezelőtt elkövettem egy nagy hibát a munkahelyemben. És az én hibám volt. Körülbelül 750 ezer dollár értékű hiba volt. Hát lehetett volna úgy, lehetett úgy mondani, hogy nem az én hibám. Hogyha azt tettem volna, amit tennem kell, akkor nem történt volna meg. És megtanultam, hogy mit jelent megtalálni Isten kegyelmét. Mert másnap reggel föl kellett kelnem, és szembeállnom az egész céggel. És hogyha bárki önigazságú volt, akkor jó napjuk volt másnap. Mert igazán jól érezhették magukat hozzám képest másnap. Amikor én voltam a legnagyobb vesztes, aki ezen a bolygón járt. Legalábbis a saját nézőpontomban. És megtanultam Isten kegyelmét. Mert a mi helyzetünk és a bukásaink sárt, tudom, beszennyezik azt, hogy kik vagyunk. És hol tisztulunk meg, hogyha már ilyen koszosak vagyunk az Úrnál. Ez a mi nyugvó helyünk. Ő a mi nyugvó helyünk. És azt kellett mondanom a főnökömnek. Nem is tudtam azt mondani, hogy sajnálom. Azt hittem, hogy azt mondtam, hogy hát ezt elrontottam, vesztes vagyok. Egy vesztesre nézel. Nem tudom ezt már kijavítani. Csak a pénzt tudja kijavítani. És nem tudok fizetni. Csak a te pénzed tudja ezt megjavítani. Sajnálom, hogy ez megtörtént. És nem vagyok biztos, hogy még egyszer nem fog megtörténni. Mert látom, hogy ez egy gyengeség, vagy valami. Valami, amit nem jól csinálok. De ilyen nagy mértékben még soha nem fordult elő. Nem fogom azt kérni, hogy bocsáss meg. Mert nincs mit megbocsátani, ki kell fizetni. És te fogod kifizetni. De Isten szeret engem. Ez egyszerű. De ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy tudjam ezt. Mert különben valami drasztikusat akarnék csinálni. És mondtam neki, hogy... És mondtam neki, hogy hát, hogyha akarja, akkor felmondok, megértem, hogyha el akar bocsánatni. Nincs gondom ezzel. És a főnököm engedte, hogy maradjak. Paula, emlékszik erre a hibára? Sírtam. Nem könnyű elviselni, amikor ekkora kudarcot vall az ember. De megtanultam valamit, hogy Isten szeret engem. Mint ahogy szerette Ádámot. Képzeljétek Ádámot. Uram, figyelj, elszúrtam valamit. Tényleg. Nagyon szép volt a nő. Mit kellett volna csinálnom? Egy apró hibát elkövettem, ami körülbelül 10 milliárd emberbe kerül. 10 milliárd embernek nagyon sok fájdalomba kerül. De tudom, hogy szeretsz engem. És ez egy drága dolog. És itt kezdődik az elkötelezettség, az odaszánás. Úgyhogy imádkozzunk. Hogyha van itt valaki, aki soha nem fogadta még el Krisztust. Lehet, nem tudom. Tamás felemelt a kezét. Éva annyira örül, nézzétek, sír, úgy örül. Uram, hálát adunk neked tényleg. És elfogadjuk ezt a tanítást. Mi az emberek lehetnek elkeseredettek. És imádkozunk, hogy ne helyezzünk terhet rájuk, hanem adjunk nekik kegyelmet. És mutassunk nekik kegyelmet. Azért, hogy önmaguk is megérthessék a te nagy szeretetedet feléjük. És hogy kegyelemből ments meg a házasságukat, hogy a parancsolataid ne legyenek nehezek, hanem tényleg ez legyen a legjobb, ez a legjobb mód. Imádkozunk, hogy az emberek a házasságukat bevégzett munkaként lássák. Az öregek is. Az öregek. Mi. Ők. Az öregek és házasok. És mindezek után, az évek után. Köszönjük neked ezt. A fogaink se olyan jók már. A szemünk se olyan jó már. Mit mondtál? Hallani se hallunk már. 30 éve nem fociztunk. És mégis házas vagyunk. Köszönjük, Uram. Ezt köszönjük. Köszönjük ezt az áldást. Krisztus nevében. Amen.